Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, tulajdonképpen négy dologról szeretnék beszélni. Az egyik az ózon csökkenés, a másik a gyors globális klímaváltozás, harmadik az energia termelés és annak gondjai, negyedik a katasztrófák. E négy nagy blokkot egy közös gondolat foglalja össze, a fenntarthatóság. Maga a szó nekem éppen annyira nem tetszik, mint önöknek. Azonban ez gyökeresedett meg, ezt használjuk. Mit jelent a fenntarthatóság? Az ábrán látjuk a jelenben azt, hogy az emberi szükségleteket biztosítsuk, a jövő számára ugyanakkor megőrizzük a természeti környezetet és az erőforrásokat. Hosszú fejlődés után alakult ki a gondolat, több száz évig az emberiség a fejlődés bűvöletében élt, és azt gondolta, hogy a fejlődés majd minden gondot megold. A fejlődést akkor és sokan még ma is azonosítják a minőség helyett a mennyiségi növekedéssel. Aztán 1972-ben azért szerepel itt ez a dátum, mert ez a Brundtland jelentésnek a megjelenési dátuma. Rájöttek, hogy a fejlődés elé vagy a környezetébe valamit oda kell tenni, kifejezve, hogy nem szükségszerű, hogy ez folytatódik akármilyen hosszú ideig. És a fenntartható jelzőt találták alkalmasnak. Láng István akadémikustól tudom, hogy a bizottság kacérkodott a harmonikus jelzővel is, végül is elfogadták, hogy fenntartható fejlődés, ami valamit kifejez. Mit értünk mi most a fenntarthatóságon? Három dolgot. Alapvető célunk az értelmes, élhető emberi élet mindenki számára. Ennek van egy forrása, a gazdaság. A gazdaságnak kell előállítani ezeket a javakat, az iparnak, a mezőgazdaságnak, a közlekedés, energiatermelés és sok más még ide tartozik. De van egy megkerülhetetlen feltétel, az pedig a természeti környezetünk és az erőforrások megőrzése. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudjuk biztosítani a fenntarthatóságot. Nézzük meg, hogy hogy állunk most az első ponttal, vajon biztosított-e mindenki számára a megfelelő élet? Nem. A föld lakóinak egy harmada, ami nagyjából már 2 milliárd ember vízhiánnyal küzd. A családok számára mindennapi feladat annak a kis és nem mindig megfelelő mennyiségű víznek a beszerzése. Ugyanez a gond az élelmiszerrel kapcsolatban. Táplálék biztosítása az asszonyoknak egész napi munkája, és akkor sem biztos, hogy meg lesz. Ahogyan Horn Péter akadémikus úr ezen a helyen, a Mindentudás Egyetemén elmondotta, jelenleg 1 milliárd 400 millió ember rosszul, nagyon rosszul táplálkozik, és 800 millió a szó szoros értelmében éhezik. Hozzáfűzte az akadémikus úr azt is, hogy sajnos már a gazdag, sőt a közepesen gazdag országokban is egyre több ember kerül ebbe a kategóriába, és ez alól hazánk sem kivétel. Energia. Az emberiség egy harmadának egyetlen energiaforrása a fa. Valószínű, hogy az igény a következő 50 évben meg fog duplázódni. Mi boldogok vagyunk, megnyomjuk a kapcsolót, földgyullad a villany, beülünk az autóba, van energiánk. Gondoljunk azon embertársainkra, akinek nincs más, csak a szegényes, összeszedett bioszférából eredő energia. Haladjunk egy kicsit tovább, és térjünk át egy következő gondolatkörre, arra nevezetesen, hogy miért éppen most foglalkozunk a fenntarthatósággal. Nem kell ezt nekem megindokolnom, Margot Wallströmöt látjuk a képen, éppen a Tisza partján, a 2000 februári cianid szennyeződés után, amikor hazánkba látogatott, ő fogalmazta meg ez év tavaszán három neves társszerzővel együtt, akik közül egyik Paul Crutzen Nobel-díjas, másik kettő pedig a Nemzetközi Geoszféra-Bioszféra program két vezetője, hogy az emberiség egy új korszakba lépett. A Föld 4,6 milliárd éves, és ebből van egy olyan időszak, amit a geológusok, paleontológusok korszakokra osztva elneveztek. Előre bocsátom azt, hogy Margot Wallström azt mondja, hogy e geológiai korszakok után, amiket később majd fogunk látni, az antropocénba lépett. De nézzük meg, hogy miért is történt ez. A világ népessége rendkívüli gyorsan növekedett, 1950-ben körülbelül 2,5 milliárd, és 2000-ben túllépte 6 milliárd főt. A 2004 év az becslés, de nem áll távol a valóságtól, valószínűleg év végéig 6,4 milliárd embertársunk fog élni a Földön. Az évi növekedést is érdemes szemügyre venni, vegyük szemügyre. 1950-ben 38 millió fővel növekedett egy évben az emberiség lélekszáma, azonban villámgyorsan elérte a 80 milliót, és egy picike kis visszaesés után, egyébként 1989-ben volt a legnagyobb a növekedés, most is még 70 millió fölött van, tehát egy évben a növekedés több mint 7 Magyarország. Ez a halálozások és a szület, a halálozásokból a szület. Halálozás születések különbsége. Halálozások száma az 50 millió körüli, születések száma pedig 120 millió körüli egy évben. És akkor visszatérek a földtörténeti korbeosztáshoz. A óidővel, a kambriummal, amely 570 millió évvel ezelőtt kezdődött, kezdődik ez a korbeosztás. Az előtte lévő kort nemes egyszerűséggel prekambriumnak, kambrium előttinek mondják. Vegyük észre, hogy ez a Föld életének a 7/8, amiről nagyon keveset tudunk. Minden esetre minél közelebb jutunk a jelenhez, annál sűrűbb a beosztás, hiszen a geológusok, paleontológusok, tehát az őslények kutatói annál jobban el tudnak különíteni korszakokat, és hát annál több nyom is maradt meg bennük. Voltak nagy kihalások a Föld történetében, nem is egy. Nagy kihalásnak azt nevezik, amikor az élőlényeknek több mint 40%-a pusztult el. 5 ilyen kihalás volt. Egyet érdemes talán részletezni is. 65 millió évvel ezelőtt nagyjából a harmadidőszak végén, amikor a dinoszauruszok elpusztultak. Nagy valószínűséggel ez egy aszteroida becsapódás eredménye volt. Az aszteroida a Yucatán félszigeten, Mexikóban csapódott be, a kráter mérete átmérője 180 kilométer, de hát nem maga a becsapódás volt ilyen hatású, csupán, hanem az azt követő jelenségek. Tehát, hogyha egy ilyen történik, akkor a bioszféra legalábbis környező része elég, megsemmisül, korom, füst, por, ez a stratoszférába jut, ez ott hosszan megmarad, jelentős hőmérsékletcsökkenést okoz, és ezen tél, a becsapódás utáni tél az, amelyik a élő lényeket megsemmisíti. Elég, hogyha ebbe az érzékeny lázba valahol benyúlunk, az alján benyúlunk, akkor az összes fölötte szint megsemmisül, mert nem lesz táplálékuk. De a középen valamelyik kipusztul, akkor is ugyanez történik, mert végül is a tápláléklánc tetején lévőknek az elhalt maradványaival fognak táplálkozni a legalján lévők. Lényeg, hogy ez bekövetkezett, és a kék négyzetekre hívnám föl a figyelmet, ezek a nagy vulkánkitöréseket jelentik, ezeknek is lehet ugyanilyen hatásuk. Na most az emberi tevékenység, mondja Margot Wallström, ez ugyanilyen, vagy talán pusztítóbb is, hiszen villám gyorsan szűnik meg a biológiai sokféleség, a biodiverzitás, annak ellenére, hogy 1992-ben az országok kötelezettséget vállaltak. Az, hogy valami baj van, azt azért mindenki sejti itt Magyarországon is, bár itt viszonylag még nyugalmas az élet. Például nyáron is hatalmas esőzések következnek be, és hát látjuk, hogy a ifjúság cipeli a homokzsákokat. azért, hogy az áradásnak gátat vessen. Látjuk, hogy ezek a kocsikat odébb lökik, de milyen egy trópusi esetben, egy tájfun vagy egy hurikán hatása látható, gyökerestől kitépett fák, és mondjuk ez a kocsi kicsit többet is sérült. De nem csak az áradások pusztíthatnak, hanem megnézhetjük, hogy későbbiekben fogjuk látni, hogy az áradások mellett más területeken aszály is, és az aszálynak összes következménye is lehet. Visszatérek akkor az eredeti gondolatmenethez, tehát ahhoz, hogy a természetben mit kell megőrizni, látják, és térjünk át az ózonra, amelyik kiváltképp jó példa arra, hogy az ember beavatkozása milyen hatással tud lenni. Az ózonról először elmagyaráznám, hogy mit jelent a Dobson egység, sokat hallják, sokat halljuk, ebben mérik az ózon mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy valamennyi ózon molekulát összegyűjtünk ebbe a magasra nyúló téglatesbe, a felszínre, és itt kialakítunk egy tisztán ózonból álló réteget, amelyik legyen nulla hőmérséklet és egy atmoszféra nyomású, akkor ez az ózon réteg nagyjából 3 milliméter. Egy Dobson egység ezért 1/100 milliméter. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 360 Dobson, akkor az 3,6 centinek felelne meg a Föld felszínére lehozva, ahol egy atmoszféra nyomás és nulla fokon tartva. Az ózonnal kapcsolatos vizsgálatokért 3 Nobel-díjat osztottak ki 1995-ben. Közülük Paul Crutzen úr azt mondotta, hogy az ózon csökkenését nitrogén oxid váltja ki, ami a stratoszférában haladó repülőgépek következménye, hát sok mást mellett valóban repülőgépek nitrogén oxidot is kibocsátanak. Valóban ez hozzájárul az ózon csökkenéshez, azonban nem ez a döntő effektus. A döntő effektust Mario Molina és Sherwood Rowland állapította meg, ez a halogénezett szénhidrogének. Tekintsük akkor át az ózon keletkezését. 1930-ban fektette le ennek alapjait Chapman, angol kutató, és a bonyolult történetet két egyenletbe sűrítve az állapítható meg, hogy az normál két atomos oxigénből ultraibolya sugárzás hatására atomos oxigén keletkezik, majd ez az atomos oxigén egy normál oxigén molekulával 3 atomos ózon molekulát alkot, ha ott még valamilyen levegő részecske is van. Ha tovább haladunk, akkor azt látjuk, hogy a ózon keletkezése legkedvezőbben a Föld felszínétől 15-50 km távolságban következhet be, hogy pontosabban fogalmazzak, a keletkezés és a bomlás egyensúlya alakítja ki, hogy mekkora az ózon koncentrációja, és a legnagyobb ebben a 15-50 kilométeres közötti magasságban, tehát a stratoszférában lesz. Úgy éreztem, kell itt a atmoszféra rétegéről is valamit mondani, ezért szerepeltettem a troposzférát fölötte a stratoszférát. Térjünk akkor át az ózon csökkenésére. Látjuk, hogy nagyon régóta mérik Dobson egységekben, amit már tudunk, hogy micsoda, az ózon mennyiségét, és azt, hogy az 50-es évek közepétől volt egy kis ingadozás, egy enyhe csökkenés, azonban igazán kritikussá 70-es évek közepén vált. Valóban Paul Crutzen 74-ben írta azt, hogy valószínűleg a nitrogénoxid a felelős. Később azonban a csökkenés még gyorsabbá vált, és ekkor állapították meg Mario Molina és Sherwood Rowland, hogy ez a halogénezett szénhidrogének, vagy CFC-k következménye. Látjuk, hogy 1980, mindegyik októberi lesz, tehát 1980 októberétől hogyan változott az ózon az Antarktisz fölött. Figyeljük meg, hogy a világos kék vagy zöldes kék hogyan megy át egyre inkább a bordó barna különböző árnyalataiba. Mutatva, hogy vékonyodik a réteg. Mert a bordó az már a végén csak 100 Dobson egység. Hát ezt meg kellett valahogy állítani, mondották a tudósok, ugyanis az ultraébolya B-sugárzásnak számos kellemetlen következménye van. A DNS-t károsítja, embereknél bőrrákot okoz, szemnek ártalmas, és folytathatnám. Tény az, hogy az élet a tengerekben, a sekély tengerekben fejlődött, nagyon hosszú ideig nem lépett ki a szárazföldre, azon egyszerű okból, hogyha ez valamely élőlény véletlen oda került, az őt rögtön el is pusztult. A tengerben kezdtek primitív élőlények oxigént termelni, az oxigén előbb mindent eloxidált, ami volt, és tehát például vasoxidok akkor nagy mennyiségben keletkeztek, amikor pedig ez bekövetkezett, akkor felszivárogtak a levegőbe, és kialakult az ózon. És lényegében azért volt ez a bizonyos táblázatom is a kambrium 570 millió évvel ezelőtt, akkor elég sok oxigén volt, hogy élőlények már a szárazföldön is éljenek. Na most, hogyha nem történt volna beavatkozás, tehát a stratoszféra klórtartalma úgy változott volna, mint itt az A ábra, ami akkor következett volna be, ha halogénezett szindrogének termelése, és emiatt kibocsátása nem csökkent volna, akkor néhány évtized múlva a szárazföldön nem lehetett volna élni egyáltalán. Az ultraébolya B-sugárzás miatt. Szerencsére volt egy bécsi egyezmény, egy montreáli egyezmény, a világ fölismerte, hogy kell valamit tenni, ezt nagyjából be is tartották, és reményeink szerint a C görbe fog megvalósulni, tehát a stratoszféra klór tartalma. Ez egy azért klór, mert átszámítják a többi halogént, a fluort, bromot is klóra, csökkenni fog, 50-100 év múlva helyre tud állni a ózon. Mit lehet addig tanácsolni? Egy praktikus tanács, nehogy már napozzanak, főleg nyáron, 10 és 4 óra között, mert attól, hogy megszűnt a, vagy nagyon jelentősen lecsökkent a halogénezett szén-hidrogén kibocsátás, attól azok még ott vannak, fönt vannak, azok még katalizálták az ózon réteget, nem állt helyre, majd 50 év múlva kérem napozni. Következő ábra mutatja a hőmérséklet változását az elmúlt 1000 évben az északi féltekén. Ezt, akik egy héttel ezelőtt itt voltak, látták, úgyhogy gyorsan megnézzük, és utána gyorsan megnézzük az utóbbi 140 évet is. Felhívom a figyelmet arra, ami a vége felé látszik, hogy egy jelentős növekedés van. Még jobban látszik ez, hiszen ez az eltérést mutatja az 1961-től 90-ig terjedő évek átlagától, hogy van itt egy változás, és az utóbbi néhány évtizedben rendkívül gyors növekedés. Meghallották azt is egy héttel ezelőtt, de olvashatták az követő napi sajtóban megjelent számos híradásban is, hogy nem csak ez a 0,6 Celsius fokos globális hőmérséklet emelkedés, ami méréseknek az eredménye, mutatja, hogy van globális melegedés, hanem a gleccserek visszahúzódása, vagy teljes eltűnése, az északi sark jegének a összehúzódása, a tengerszintjének az emelkedése, a fajok vonulása, a hidegkedvelők észak felé vonulnak, és fokozatosan eltolódnak, ami néha nem kedvező, mert hogyha az énekes maradalak később kezdik kelteni a kicsinyeiket, mint amikor a hernyók kezdenek mászkálni, akkor a hernyók le fogják enni a leveleket. Tehát nem olyan jó dolog ez. Én arra szeretném, tehát mivel ezt megismerték, én arra szeretném a hangsúlyt helyezni, hogy fölhívom a figyelmet arra, hogy mennyire nehéz változtatni a szén-dioxid kibocsátáson. Tehát fölismert dolog, hogy csökkenteni kell. Élet fontosságú, csak nagyon nehéz. Ki bocsát ki sok szénhidrogént? Egyesült Államok 24%, Kína 14%, Oroszország 6%, Japán, India, Németország és az összes többi, de ezt a 42-t úgy értsük, hogy az összes többi állam már kevesebb, mint 4%, tehát 1-2-3%-ok vannak itt, 0,5%-ok, 10%-ok és így tovább. Nézzük meg, hogy az egyfőre eső kibocsátásban ezek a nagy kibocsátók milyenek. Egyfőre eső kibocsátás az... mindjárt megjelenik. Az az Egyesült Államokban a legnagyobb, ezt tud mondom anélkül is, hogy 5,4 tonna szénre átszámítva, mert sokkal egyszerűbb szénre átszámítani, ugye a CO2-ben van oxigén is, természetesen egy szénbe adjuk meg, sokkal kevesebb lesz. Hogy emlékeznek, hogy a C az 12, az oxigén 16 atom súlyú, tehát a CO2-ből C-t az azt jelenti, mintha viszonylag kevés. Tehát az Egyesült Államoknak 5,4 kg. A Kínának 0,7, Oroszországnak 2,7, elmondom ezt fejből, nem olyan nincs ábra. Indiának 0,3, Németországnak 2,8 tonna egy főre. Itt az India és a Kína lett volna az érdekes, hogy milyen pici, csak éppenséggel Indiában és Kínában nagyon sokan élnek. 1,2 milliárd fölött vagy annak környezetében. És akkor a 0,3-at beszorozva kapjuk meg az óriási számot. Tény, hogy Rióban állapodtak meg 1992-ben, hogy valamit tenni kell, és hogy majd visszatérnek arra, hogy konkrétan milyen legyen a csökkentés. Nem következett be. Volt egy kiotói jegyzőkönyv, ebben már tételesen szerepelt, hogy mennyi csökkentést vállalnak az országok. Ezt még mindig nem ratifikálták, az Európai Unió betartja, de a nagy országoknak, elsősorban az Egyesült Államoknak, Oroszországnak, Kínának kellene ratifikálni ahhoz, hogy érvénybe lépjen. Ugyanis úgy szól a megállapodás, hogy akkor lesz érvényes, hogyha a kibocsátó országok, az, amelyek 55%-ot adnak a kibocsátáshoz, elfogadták. Jelentem, tavaly télen Milánóban volt az utolsó ilyen konferencia, nem sikerült elérni ezt. Na most néhány következmény, ami nem direkt következménye a globális melegedésnek, de éppenséggel az extrém meteorológia helyzetekre utal, és mutatja, hogy nálunk is vannak ilyenek. Például itt látunk egyet rögtön, ez a jégeső, ami idén nyáron néha galamb tojás nagyságú jégdarabok hullását jelentette, amelyek sajnálatos módon például a Miskolci Akadémiai Bizottság gépkocsiját tökéletesen összetörték. Tehát nagyon fájdalmas volt ez számunkra. De természetesen azoknak a számára is, akiknek elverte a termését. Nem önmagában a jég vagy a víz a gond, hanem nagyon sok további következménye van, egy ilyen a földcsuszamlás. Ugye a rézsű állékonyság megváltozik, a konzisztencia az, ami itt a döntő. Ha hosszan ázik, egyszer csak a réteg, amelyik fölveszi a vizet, és akkor csúszossá válik, lesúvad. Itt még egy aránylag elfogadható eset van, de ez rá mehet falvakra, városokra. A másik szélsőség az asszály. Szárazság miatt felrepetezett föld, és ha tovább megyünk, nem csak a föld az, ami kiszárad, hanem a növényzet is kiszárad, és ha az aj növényzet kiszárad, akkor egy erdő meggyullad, szinte lehetetlen oltani. Tehát növeli az erdőtüzek súlyosságát az, hogyha a klíma szárazabbá és melegebbé válik. 2003-as év ilyen volt, egész Európában kevesebb volt a csapadék, mint az átlag, és egész Európában melegebb volt, mint az átlag Magyarországon is. A következő gondolatunk az, hogy ha van globális fölmelegedés, amit mondjuk az én 5 percem, de az előző egy hét előadása meggyőzően bizonyított, akkor hogyan lehetséges, hogy bizonyos területek hidegebbé válnak? Hát úgy lehetséges, hogy Nyugat-Európa és Észak-Amerika keleti partvidéke attól melegebb, mint ami normálisan, vagy mondjuk a szállítószalag nélkül volna, mert működik egy óriási hőszállítószalag, amelyik az egyenlítő környékéről nagy hőmennyiséget visz e magasabb szélességekhez. Becslés szerint ez 1 millió, 1,5 millió gigawatt teljesítményű. Hogy ezt lehessen érzékelni, a Paksi atomerőmű, kicsit jó vagyok hozzá, fölfelé kerekítem őket, az 2 gigawatt. Tehát mintha 500 ezer Paksi atomerő működne, körülbelül ennyi hőmennyiséget szállít ez a szállító szalag. Látják, hogy hogy működik. A hőátadás az itt történik, tehát Észak-Nyugat-Európa az a nyertes ennek. Ha a szállító szalag nincs, akkor rögtön 5-6 fokkal hidegebb lesz. Nézzük meg a következő ábrát, amelyik mutatja, hogy hogy történik a hőátadás. Úgyhogy ez a pirossal jelzett meleg óceáni víz a levegőt melegíti, a szél oda fújja az új légtömegeket, és azokat megmelegíti. Na most mi történik akkor, mert ez a normál működés. Mi történik akkor, most még mi a normál működésben vagyunk, nagy a hőveszteség, tehát fölmelegedik a levegő. Mi van akkor, hogyha ide hideg édes víz kerül a tetejére? Az lesz, hogy kicsi ma lesz a hőveszteség, nem tud elegendő hőmennyiséget átadni, tehát nem rögtön 5-6 fokkal lehűl, hanem annak megfelelően, hogy mennyivel kevesebb hőt ad le, lehet 1 fok, 2 fok, akárhány fok, ahogy mondják, akadozhat először a szállító szalag. Ha hideg édes víz kerül fölé. Miért kerül hideg édes víz fölé? Például azért, mert a sarki jég elolvad. Vagy például azért, mert megnövekszik a csapadék képződés a magasabb szélességeken, édes víz folyók közvetítésével ide kerül, északi jeges tengerbe és fölé halmozódik. Azonban az igazi kínos dolog az, hogy ez a hideg édes víz a sok koncentrációt le is csökkenti. Ugye a leszálló ág két tényező kölcsönhatása miatt alakul ki. A sós víz nagyobb sűrűségű, mint a környezete. A hideg víz is nagyobb sűrűségű, mint a nála melegebb víz. Na most melegeljön föl ez az áramlat, ezért fönnmarad akkor is a felszínen, hogyha nagyobb a só koncentrációja, mint a környezeté. Ahogy fölfelé halad, lassan átadja a hőmennyiséget a környezetnek, tehát nincs már lényeges sűrűség nyeresége a magas hőmérséklete miatt, viszont megvan a nagyobb só koncentrációja. Ez azt jelenti, hogy sűrűbb, mint a környezete, és a mélybe hatol. Akkor, hogyha a só koncentrációja csökken, akkor nem lesz leszálló ág. Látjuk itt utóbbi 30-40 év méréseiből, hogy itt az északi jegestengeren, illetőleg a környező tengereken mindenütt a só koncentráció csökken. Tehát a globális fölmelegedés a vizet biztosítja, az édesvizet, és ez részben a hőátadást nehezíti, részben pedig fölhigítja. Egy további ábra sorozat, amit egy hete is láttak, tehát nyugodtan mehetünk tovább. A só koncentráció az északi szélességeken csökkent, tehát a déli szükségszerűen növekedett. Ez tehát a, így mondjam, az magyarázata a globális fölmelegedés folyamatos végbemenése mellett is egy esetleges Észak-Európa, Észak-Kelet-Amerika lehűlésének. Volt ilyen minden emberi beavatkozás nélkül is. A természetben a felső driász korban, ez itt Fahrenheitban van megadva, a hőmérsékletek Grönlandon, ugyanis grönlandi jégminták alapján rekonstruálták a múltat. Ez, ha Celsiusra átszámítom, nagyjából 20 fok. És a természet kegyes volt hozzánk, mert nagyjából 10 000 év környékén biztosított egy folyamatos, kellemes, az nem szeszélyesen változó, nagyjából állandó, kicsit azért itt ugye egy éghajlati optimumot adó ezer körül, és aztán egy középkori kis jégkorszakot adó, de igazából egy nagyon keskeny sávba beleeső változásokkal jellemezhető időszak. Hogy mennyire érdekes ez a pici változás is, az megértjük, ha elgondolkozunk azon, mi történt a középkorban, a kis jégkorszakban. Tehát, hogy hova vezet az az emberiségnek néhány vagy sok gyenge termésű év után nincsen elég tápláléka. Például a pest is nem véletlenül ekkor tört ki. Aztán vallásháborúk. Tehát az emberek gyengévé meg izgágával válnak. Ezért kívánom, hogy jó meleg legyen. Harmadik blokkra térjünk át, erőforrások megőrzésére. Kérem a következőt, amin látjuk, hogy az emberiség mennyi energiát használt az utolsó emberöl, az utóbbi egy darab emberöltőben. Ez olaj ekvivalensre, millió tonnára van átszámítva. Talán többet mond az, ha azt mondom, hogy megközelítőleg minden egyes ember nagyjából 2 tonnát használ. Egyébként Magyarországon ez a szám nagyobb, tehát itt ez a terem, ez 200-300 tonnát biztos elhasznál évente. És fontos fölhívni a figyelmet arra, hogy a szén, az olaj, a gáz összesen körülbelül 80%. Más az arány az elektromos energiatermelésben, ebből az emberiség az elmúlt 30 évben meg 3-szorozta a termelést és felhasználást, most 16 millió gigawatt óránál tartunk. Hogy itt is legyen egy összehasonlítás, Paks 2 gigawatt, ha tegyük föl, hogy egész évben megfelelően működik, az nagyjából ennek egy ezred része. Tehát ebben a kis sárgasában Paks is benne van egy ezred része. Olajtermékek. Miért akartam az olajt külön mutatni? Mert ez nem olyan gyorsan növekszik. 1904-ben a világ 20 millió tonna olajat használt, 2 emberöltő alatt ez több mint 100-szorosára növekedett. Nézzük meg, ez 1971-ben már csak nem 2500 millió tonna, tehát 2,5 milliárd tonna. Nem növekedett azonban nagyjából a mi életünkben, tehát az utolsó emberöltőben a növekedés 30%, és volt már 2 pont, amikor csökkenni is kezdett. 1973-as és az 1978-as olajár robbanás. Nem kockáztatom meg, hogy megmondjam, hogy mikor éri el a termelés a csúcsértékét, de el fogja érni véges mennyiségű, még az önök, és remélem az én életi. Bekövetkezik ez, ez 5-10-15 éven belül meg lesz, nem lehet tovább növelni, ez a ábra maga világosan mutatta, hogy az olaj is, mint sok más, kimerülő erőforrás. Nagyon nagy a különbség az egyes területek között, a szénolaj, gáz, láttuk itt is, ez az ábra is mutatja, hogy 80%, néhol 80% fölötti, és a megújuló források, amelyeket itt részletesen is látunk, azok 10-15-18%-ot tesznek ki. Elmondható Európa, hiszen ez a fontos nekünk, Európában a megújuló források nagyjából 13-14% között vannak, és döntően a tűzifa, a bioszféra maradékai, hulladékai azok, amit adják. A geotermikus, a nap és a szél ez elhanyagolható. A vízi energia még fontos, ez a sötét kék vagy kék szín, de látjuk, hogy a geotermikus nap és szél az szinte semmi. Tehát erről lehet beszélni. Ezek hasznos kiegészítők. De nagyon valószínűtlen, hogy ezek rövid időn belül helyettesíteni tudják a más forrásokat. Következő ábrám ki fog derülni, hogy a katasztrófák és a fenntarthatóság között ugyan direkt kapcsolat nincs, de mégis valamilyen szinten azért összefüggés állapítható meg. Ez éppenséggel nem katasztrófa, ugyanis szeretnék néha pozitív lenni. A Tiszán nagyon sokszor volt árvíz, tudjuk jól, hogy tavaly nem volt árvíz. Miért? amit látnak február 19-én a hó vastagsága. A világos zöld az 50 centi, a sötét zöld az 1 méter hó. A Tisza árterülete tele van még hóval, a Duna nem volt kritikus, már a fehér, az azt jelenti, hogy ott egyáltalán nincs, vagy 5 centinél kevesebb van. Kritikus volt. Március végére a hó elolvadt. Az volt a nagy szerencsénk, hogy a hó lassan olvadt el, az árvízveszély megszűnt. Következő ábrán az látszik, hogy akkor is lehet gond, hogyha a csapadék egyszerre hullik le. Tehát még az is elképzelhető, hogy az adott év kevésbé csap átlagát tekintve kevesebb csapadék, mint az előző, de ha az egyszerre hullik le, árhullám indul. Ez a Duna. Augusztus 2 és 16 közt lehullott csapadék a Duna árterületén. Emlékezünk 2002. augusztusára, volt a Dunán egy árhullám, tetőzés augusztus 19. A következő ábrám a fontosabb konferenciákat látjuk, én erre nem térnék ki, csak azt jegyzem meg, hogy a Johannesburgi konferencián a résztvevők között volt egy karikatúra, ami világosan kifejezte azt a helyzetet, amiben a világ került, ez úgy szól. A jó tanács az, fejlődő országban ne igyál vizet, fejlett országban ne vegyél levegőt. Hát természetesen ezt nem lehet betartani. Sajnos a fejlődő országban esetleg nincs is víz. Ezt azért mutatom be önöknek, hogy mi az, mi történik, hogy amikor az ember nagynak képzeli magát. Ez a régmúltban is volt így, bibliai idők, ez Péter Bruegel, az idősebb festménye 1563-ból, Báber tornyának összeomlása, nem térek ki, a történetre mindenki ismeri. Mi most építjük a pénz, illetve a virtuális pénz Báber tornyát, szerintem a második, harmadik szintnél tartunk. Remélem, hogy időbe észbe kapunk. Ugyanis nem igaz, hogy szükségszerűen bekövetkezik valamilyen katasztrófa, vagy katasztrófa sorozat. Tehetünk, igenis tehetünk, mindenki, mindannyian valamit a fenntarthatóság érdekében. Fölírtam, hogy mit. Takarékoskodhatunk. Például az energiával, nyersanyagokkal. Felkészülhetünk a veszélyekre. Az árvízre, de felkészülhetünk a klímaváltozásra is. Akadémián folyik egy program, aminek neve éppen a klímaváltozás, annak a fölmérés és arra való válaszadás Láng István vezetésével. És főleg elővigyázatosak lehetünk az építkezésben, a termelésben, kikényszeríthetjük azt, hogy olyan módon folyik a termelés, ami a környezetet kevéssé szennyezi, és ami hozzájárul ahhoz, hogy 5, 10, 50, 100 év múlva is legyen emberiség, és elviselhető legyen az élete. Mik a fő akadályok? Egyrészt az intézményrendszer hiánya, a széles látókörű szakembereknek a hiánya, a döntéshozók közömbössége és érdektelensége, mert hogy megfelelő irányba lépjünk, ahhoz jelentős összegeket kell befizetni, vagy megtakarítani, vagy elvonni a lakosságtól, az eredmény pedig jelentkezik esetleg 10 vagy 20 év múlva. De nagyon fontos a mi felelősségünk, az emberek felelőssége mindenkié, mert meg kell, hogy értsék, hogy ezek az elvek fontosak, kell, hogy ezeket önmaguk betartsák, és amennyire lehet, betartassák. Fontos azt megállapítanunk, hogy az ember és a természet az nem két különálló dolog. Az ember a természetnek a része. A természet törvényei nem változnak. Ameddig bele tudunk nézni a világegyetembe, ami 13 milliárd fényév, tehát 13 milliárd év, addig úgy látjuk, hogy a fizika törvényei akkor ugyanolyanok voltak. A laboratóriumban mi kísérleteket, több száz éveseket megismételjük, azok ugyanúgy zajlanak le. És ez nagyszerű, mert hogyha egy fizikai állam de egy picit megváltozna, akkor már mi nem lennénk, a Föld nem lenne. Tehát ez egy roppant érzékeny egyensúly, és örvendetes, hogy a természet törvényei állandó. Na most már miért képzeljük, hogy mi modernizáljuk? Nem modernizáljuk, nem fejlesztjük. Alkalmazkodnunk kell hozzá. Tehát meg kell ismernünk, nem ismerjük eléggé, tudományos kutatómunkát kell végezni, meg kell győznünk a döntéshozókat és mindenkit arra, hogy más, fenntartható módon működjünk. Tehát még egyszer, takarékoskodjunk, készüljünk fel, legyünk elővigyázatosak, és még egy, a hatalmas különbségek a szegények és a gazdagok között. Legyünk szolidárisak, mert nem megengedhető, hogy az emberiség fele az irtózatos nyomorban éljen, és néhány millió ember meg nem tud már mit kezdeni magával. Kérem szépen segítsenek, hogy ez megvalósuljon. Köszönöm előre is, és köszönöm, hogy meghallgattak.